Sziasztok! Köszöntjük ismét egy hét után a hallgatóinkat. Elméletileg most hétfő 1 óra van, vagyis gyakorlatilag is. Kérdés, hogy ti most élőben hallotok-e minket, vagy csak az utólag letöltött adásunkba, ugyanis a technika ördöge ismét megviccelt minket, úgyhogy ha hallotok minket élőben, akkor légy szíves, kommenteljetek, hogy igen, hallunk titeket, hogyha nem, akkor pedig jó letöltést és jó hallgatást. Tehát mi ismét itt vagyunk, a szokásos csapat, Mató Zsófi,
hello!
Bors Réka.
Hello!
És én vagyok a Barta Virág. Sziasztok! Hát ismét tovább lépünk a témáinkkal, és ismét sikerült kiválasztanunk egy olyan témát, amit körbe fogunk járni több oldalról, és a mai ez a mai dolog a függőségek. Fogtok hallani olyan dolgokról is, amik mindenféle rexiákról, mert ugye nem csak az anorexia létezik, tehát különféle étkezési problémákról, társfüggőségről, szexfüggőségről, különböző anyagoknak a függőségeitől. Tehát nyilván van köztetek is olyan, aki függ mondjuk cigarettától, vagy csokitól, reméljük, hogy kevesebben, akik drogtól. Illetve egy bizonyos fajta életformától is lehet függeni, tehát a vásárlástól, a munkától, az internetezésről, erről mind-mind rengeteg mindent fogtok hallani, illetve jó zenéket is. És hát még mindig van kommentboxunk, amire azért várjuk az esetleges megjegyzéseiteket, eper.elte.hu, illetve e-mail címünk is van, nostenyalom, vagyis nőstényálom ékezetek nélkül, kukac@gmail.com. Úgyhogy szerintem kezdjük is, először Rékával.
Na, ahogy a Virág már említette, ilyen különböző, nem szakszó, de rexiák, amit ilyenre végződőket gyűjtöttem össze, és még pár érdekességet. Hát körülbelül azokat próbálom majd itt felsorolni, hogy hogy tevékenységek vagy szokások, amik ugyanúgy, mint ahogy az anyagfüggőség hiányérzetet, az elvonási tüneteket okoz, de ezek elég ilyen merész dolgok, vagy hát nagyon furcsák így számomra. Akkor kezdjük szerintem a legismertebbel, az anorexiával. Ugye hát ez a kóros soványság, ez ugye testképzavar, tehát most nem megyek bele, gondolom, ezt mindenki tudja, csak hogy mennyiben számít függőségnek, hogy egy itt az önkontroll, ugye általában a függőségeknél az önkontroll hiánya is, például az alkoholfüggőségnél az kerül elő, viszont az anorexia esetében a túlzott önkontroll jelent veszélyt így az egyén egészségére. A másik, amit sok helyen lehet olvasni az anorexiáról, hogy az éhség, ez az ájulás közeli állapot általában egy ilyen eufórikus, ilyen extázis közeli állapotot okoz. Azt szokták mondani, hogy ilyen angyalszárnyak simogatását érzik a betegek, és ehhez is így ragaszkodnak, tehát ez az, amit szeretnek elérni. Tehát ez már egy idő után, meg vannak, akik azt mondták, hogy ők ilyen csont fetisiszták, tehát imádják a kilógó csontokat magukon, és hogy ezért nem hajlandóak ezt
ez
feladni.
Az angyalszárnyas, ez ilyen pár nap múlva szokott bekövetkezni, hát hogy nem. Ez mennyi ideig kellene menni?
Hát szerintem sokáig, mert amikor már olyan félholt, vagy már napok óta körülbelül, mert annyira éhes vagy, az szerintem egy jó pár hét.
Van is valamilyen idézet, ilyen hasonló lányoknak szoktam látni ilyen, hát nem is MSN-en, de valahol, de ahol ki tudják írni. Angolul nem tudom, hogy van pontosan, de magyarul az, hogy csak akkor vagyok boldog, amikor éhes vagyok. Tehát én mondjuk igazából nem tudom elképzelni, hogy hogyan lett jó érzés az, hogyha valaki éhes.
De olyan szinten, akik ilyen gyógyult anorexiásnak számítanak, azok általában nem szabad nekik, tehát ha valami betegségük van, akkor se szabad elkezdeni diétázni, mert megint rákapnak az ízére, az éhezés ízére. Egyébként anorexia ugye leginkább nőknél fordul elő, illetve megfigyelhető, hogy homoszexuális férfiaknál inkább. A másik, ami pont ennek az ellentetje, az izomdiszmorfia, ez a szó, tehát ez a férfiaknál jelentkező, főleg a testépítésnél, amikor ez is szintén egy testképzavarból ered, hogy annyit edzenek, tehát hogy már hiába van, én nem tudom, 2 méter széles váll az illetőnek, de még akkor is kicsinek látja, és vékonynak, és nem elégnek, és ezért rájuk jelentett az ilyen szteroidok, és különböző ilyen fehérje, meg mindenféle drogok jelentenek, ilyen izomnevelő cuccok, szó szerint tényleg cuccnak hívják, szerintem azt is. Na, azok jelentenek veszélyt így az ő egészségükre. Hát van a másik a pont, hogy az önkontroll hiánya, a bulimia. Ez annyira szerintem nem sorolható, így csak megemlítettem így az anorexia párjaként. Ez annyira nem Max annyiban tényleg az önkontroll hiánya, és az, az, ami még érdekes ezzel kapcsolatban, hogy kapcsolódik az alkoholizmushoz, ugyanis kimutatható, hogy a 30%-ban, akinek a családjában van bulímiás, ott az rögtön első ági rokonoknál megfigyelhető az alkoholista, illetve fordítva is, tehát az alkoholisták családjában ott megfigyelhető, hogy van bulímiás, így ez is első ágon, ez valamilyen olyan kimutatás. A következő, ami érdekes és annyira talán nem ismert, az az exorexia, vagy edzésmánia.
No, olyan nekem nincs.
Gyakorlatilag az egészséges testmozgás kényszerűsége. Ezek az emberek általában nagyon félnek a betegségektől, a haláltól. Ugye ez köszönhető így talán a médiának is, amiből tehát minden második reklámban benne van az, hogy rák vagy rák ellen. És nekik egy ilyen védettség illúziójuk van, hogyha ennyit edzenek, akkor mégis is megmenekülhetnek bármilyen betegségtől, és az a probléma, hogy ugye ez a kényszerképzet él bennük, hogy majd én átalakítom magam. Tehát próbálják ők is a kontrollt megszerezni a természet fölött, ami ugye gyakorlatilag lehetetlen. És nekik ugye, egyébként ezekre a betegre jellemző, hogy nincsen betegségtudatuk, illetve nincsen szenvedés nyomás, tehát nem éreznek igazán fájdalmat, vagy amit éreznek, azt is örömként élik meg. A következő ilyen rexia, az az ortorexia nervóza az is, ugyanúgy, mint az anorexia, ez az egészséges táplálkozás mániája, amikor is az emberek, tehát ők is ugyanúgy a betegségeket próbálják megelőzni, és ez is egy védettség illúziót ad nekik, tehát ezek is emiatt csinálják. Itt sincs betegségtudat, és ez mégis az alapvető élelmiszerek kizárásával jár, azaz, most ezt felsorolom, tehát nem esznek húst, semmiféle zsíradékot, puffasztó zöldségeket, tejterméket, konzervet, tojást, cukrot, lisztet, koffeint, és még csak vizet sem.
Csak zöldséget és gyümölcsöt esznek?
Igen, csak körülbelül, tehát biogyümölcsök és zöldségek jelentik így a táplálkozásuk, vagy tehát az étkezésük alapját. Ezek is leginkább nyersen fogyasztva, vagy enyhén főzve, illetve a vitaminkapszulák és a szénsavmentes ásványvíz, ami így nekik az örömforrást jelenti körülbelül.
De jó!
És a legnagyobb probléma ezzel nem csak az, hogy ugye megvonják az összes lehetséges tápanyagot a szervezetüktől, hanem minden mellé, annak ellenére, hogy tényleg nagyon egészségesen, vagy már túl egészségesen táplálkoznak, egyfajta ilyen szorongás és tényleg szenvedés társul így a dologhoz, úgyhogy még ez még plusz ilyen jellem és testkárosító hatású.
Majd van egy olyan ismerősöm, aki nagyon-nagyon erre figyelni akar, aztán persze sose sikerül igazán, de mindig elhatározza, hogy akkor most csak egészséges.
Igen, és
ezt,
és
azt nem eszik, de utána, igen, és utána mindig fél attól, hogy most ettől ilyen beteg lesz, most azt olvasta, hogy a nem tudom, a vas tartalma a víznek nem tudom mit okoz, és akkor csak tisztított vizet, szóval így kicsit fura, és igen, nagyon nem tudja magát elengedni.
Igen, tök érdekes, de például rajtam...
Persze akartam mondani, hogy te is ilyen vagy kicsit.
Nem, én most pont azt akartam mondani, hogy látom, csak akkor jönnek ki ezek a dolgok, amikor wellness. Tehát, hogyha olvasok olyan újságokat, ilyen wellness, vagy fitness, vagy valami ilyesmi, és akkor utána az összes lehetséges betegség kijön rajtam, legalábbis a tünetét tapasztalom, vagy az összes ilyen méregdrága szert megpróbálom beszerezni, aztán rájövök, hogy jobban maradok mondjuk egy ilyen kiegészítő vitaminnal, aztán eszek, ami jól esik. Úgyhogy max. Ennyiben jellemezhet. Tehát tényleg, hogy tudom, hogy erre talán hajlamos vagyok, de ezzel lehet uralkodni, és ez nem kell túlzott önkontroll, és kevésre, úgyhogy mindig a ugye, mértéktartása fontos. Amen. A következő még, ami van, az az öncsonkítás, ez is elég durva függőség szerintem, ugye leginkább mostanában az emósok között figyelhető meg. Ez egyfajta olyan feszültséglevezetés. Ugye az első meccés általában spontán, tehát véletlenül történik, de utána rákapnak az ízére, mert nekik, tehát egy ilyen egyfajta megkönnyebbülést, ez is ilyen eufórikus érzést ad nekik, ahogy vagdossák, vagy tényleg pengével az ereiket, vagy ollóval, vagy bármivel. Úgyhogy erre is rá lehet szokni, úgyhogy ne nagyon vagdossuk magunkat. A másik még van a társfüggőség, amire egyébként én azt hittem, hogy a társfüggő az, aki minden áron szeretne maga mellett tudni valakit, de rájöttem, illetve utána olvastam, hogy ez a kodependencia, ez gyakorlatilag általában mindig szer problémás, vagy alkoholista társ melletti életet jelent. Tehát, hogy aki mindenképpen azért marad egy szer problémás, vagy alkoholista mellett, mert próbál, tehát mert neki az az illúzió, hogy a családot össze kell tartani mindenáron, és ők a társfüggők, akik a drogosok, illetve alkoholisták, vagy bármilyen szenvedélybetegek mellett vannak. És én azt hiszem, hogy szimplán csak az, hogy hogy így állandóan partnert szeretnének. És akkor a legérdekesebb, vagy hát nem tudom, ugye a szexfüggőség. Van a szatiriázis, ami a férfiaknál jön elő, ez a tehát válogatás nélküli partner
kapcsolatban. Ami minden pasira jellemző.
Igen, kicsit.
Csak vicc volt.
És a nymphománia, ami ugye...
De ez mennyire érdekes, hogy ezt a szót, hogy nymphomán, meg nympho, ezt egy csomószor használják így nőkre, akár már csak így viccből is, hogy na, micsoda nympho. De a pasikra soha nem szokták ezt a micsodát.
Szatiriázis. Más szavakat szoktak találni.
Ez igaz. Ez ugye a pasiknál nem is meglepő, hogyha ilyen van, hogy meg betegségként tekintünk rendőknél, meg egy csomószor, hogy na, mekkora nymphomán a csaj.
Egyébként van egy könyv, ami végül is így bevonult egy kicsit ebbe az orvos történetbe, hogy egy pasi, aki tényleg abszolút ilyen szexfüggő, és minden nőre így néz. Ez a Philip Roth-nak a Portnoy Court című könyve, amit érdemes elolvasni szerintem, és ez tényleg ez egy ilyen pasiról szól, aki saját maga így agonizál így belül, hogy úristen, ez mennyire nem normális, tehát ő ilyen.
De az az érdekes, hogy a szexfüggők, tehát ők nem nagyon élvezik. Jó, mondjuk lehet, hogy a pasik igen. De ezt nem írta a cikk. De ugye általában nem, tehát a bizonyítási vágy hajtja őket, tehát nekik nem a minőség, ami jó, hanem az, hogy egyre több, és pont azért egy szexfüggő nem tud megmaradni egy párkapcsolatban, mert mindig újra arra van szüksége, hogy bizonyítson önmagának, hogy mást is megkaphat. Ugyanez igaz a férfiakra és a nőkre is. Ez szerintem tökéletes. Egyébként valamelyiket így tapasztaltátok magatok? nem a konkrét, tehát csak, hogy így, vagy ismerősötök, vagy ilyesmi, valami ehhez fűzhető mondandó.
Mármint így az utolsó kettő?
Hát, vagy az összes. Bármelyik.
Nem, ez csak az ortorexiás volt érdekes, hogy aki tényleg ennyire szeretné magát egészségesnek tudni, de egyébként nem ismerek se anorexiás, se bulimiás, ez így fura lenne egy kicsit.
Nekem így elméletben van ilyen egészségmániám, tehát így elméletben tök jól kitalálom, hogy most csak biobulátát fogok enni vacsorára saláta levelekkel és szénsavmentes vizet és halolaj kapszulát, mert az nekem mennyire jó lesz. De aztán, amikor meglátok a boltban egy dupla csokis pilóta kekszet, vagy nem tudom, győri édes kismackót, akkor felvásárolom, és igazából ennyi volt.
Nincsen tartósítószer a kismackóban, azt írják.
Az igaz.
Mesterséges.
Ja, igen.
Szóval ilyen szinten. Hát ilyen étkezési zavarosokat pedig, hát így úgy közeli barátaim között nincsen, de ismerek egy-kettőt így távolabbról. Ugye ez a lány, akit is mondtam, hogy akinek ez volt egyszer az idézete, ez a csak akkor boldog, amikor éhes. De mondjuk észrevettem, hogy egy csomóan úgy vannak ezzel, hogy ők anorexiások akarnak lenni. Tehát így egy ilyen fórumban, amit egy ilyen kisebb magyar fórumot olvastam, és ott élek, hogy én is anorexiás szeretnék lenni, úgyhogy most nem eszek három.
De igen, az a probléma egyébként, hogy ugye az úgy kezdődik a legtöbb ilyen függőség, meg szenvedélybetegség, vagy mánia, vagy betegség, mint, tehát ilyen pszichés, hogy nincsen betegség, tudod. Tehát az, aki oda megy szerintem egy fórumra, és azt írja, hogy nem, hogy hogy én, tehát elmegy, keres egy anorexiás fórumot, és beír úgy, hogy na hát, hogy szenvedek, az szerintem nem beteg. Az csak tényleg ez a vanorexiás. Ez az új kifejezés. Úgyhogy szerintem ez lehet, hogy ilyennel szórakozni. Na mindegy. Szerintem akkor ugye a szexfüggőséghez, vagy nymfo dolgokhoz kicsit kapcsolódó talán Nelly Furtádot hallgass.
Amihez meg hozzátenném, hogy ez a telefonomon Réka a csengő hangja, ami nem jelent semmit, de csak vicc volt.
Na. Akkor csak is meg gyorsan.
Make you work hard, make you spend.
férfi zabáló Nelly Furtado után ismét itt vagyunk. Hát most így azokról a függőségekről szeretnék beszélni, ami bizonyos anyagok okozzák, tehát nem egy ilyen testképről van szó, vagy ilyesmi, hanem konkrétan azokról az anyagokról, ami akár a hétköznapi életünkben is hatással van ránk, ugye az alkohol és a cigaretta mindenki számára ismert dolog. Reméljük, hogy a keményebb drogok nem, de azokról is fogok pár szót mondani, illetve még a csoki függőségről gyűjtöttem pár dolgot, ami szintén érdekes lehet, és engem személy szerint kimondottan érint, úgyhogy tegnap totálisan magam alá kerültem, de erről majd később. Na szóval, hát így az alkohollal kezdeném. Azt gondolom, mindenki tudja, hogy milyen hatással van rá, de az érdekes, hogy az orvosok 4 szakaszt különítenek el az alkoholos befolyásoltságok közül. Az első az ilyen izgalmi állapotnak, vagy izgalmi fázisnak nevezett rész, amikor ugye felgyorsul a légzés, ugye bőrpír jelenik meg, tehát ilyen pirosság, és hát ugye felszabadulnak a gátlások. A második az aluszékonysági fázis, amikor ilyen kábultság, zavartság és kiesési tünetek jellemzőek. Azt a honlapon azt írták, hogy azért így a bulikban ez a, ami úgy igazán, tehát ez az első 2 szakasz, ami igazán megjelenik. A harmadik az a narkotikus, amikor már ilyen mély alvás és olyan tudatlanság van, azért az ritkábban már előfordulhat. És ilyen negyedik az ilyen aszfixiás tünet, ami már ilyen sokkot és bénulást okoz, hát ezt gondolom már így a detox felé mozog után. Egyébként Szigeten rendszeresen előfordul, a múltkor is láttunk, azt hiszem tavaly volt, hogy így jöttek a mentők, és akkor így bedobálták a srácot, szóval ez így nem annyira könnyű. Hát egyébként meg találtam olyan dolgokat, hogy mi az, amivel ugye hát elő lehet készíteni az alkoholfogyasztást, tehát aminek így nem lesz csúnya vége, hogy sokan mondják, hogy előtte együnk, meg hogy ne szívószállal ígyuk a piát, ne keverjük, és ugye hogy a gyógyszerekre figyeljünk, hogy előtte mit vettünk be. Ti mit gondoltok erről, mennyire tartjátok be a szabályokat?
Nekem tök jó volt egyszer, ugyanolyan formája van, meg színe az egyik fajta C-vitaminomnak, mint a Nospa Forte. És így nem szokás, hogy nem rakom vissza a doboz, mert így kevesebb helyet foglal, és így felhajtottam a C-vitamint, és meg a Nospát is így a polcomra, és buli előtt, na beveszek 2 C-vitamint, jobban bírjam, bedobtam, és elmentem bulizni, hát ittam, és nagyon jó kedvem volt, meg úgy nem hájultam, és nem, és hazamentem, és utána másnap láttam, hogy ott van még 2 hiányzik a Nospámból. Úgyhogy simán ittam szerintem viszki kólát, meg sört, meg amit értem, így 2 Nospa Fortére. Uh-huh. Úgyhogy ha tudok, figyelek, de nem mindig figyelek rá.
Szoktatok én mondjuk szívószállal szoktam inni mindent, meg keverek mindent mindennel, de mondjuk én nagyon jól bírom az alkohol, szóval kivéve amikor nem, de tehát én elég nagy mennyiségű alkohol után is még csak a vihogás szintig jutok el, és nem durvábban, tehát én úgy vagyok, hogy már iszok mindent, persze van, amikor ez nem jön össze, de szerencsére elég ritka. Úgyhogy annyira nem. De egy gyógyszerre még nem ittam. Viszont nem tudom, a gyógyszerfüggőségekről lesz-e szó, de majd a végén erről mondok egy mondatot. Jó.
Na, hát igen, és még azt találtam egyébként, hogy ugye sokan mondják, ha eszel előtte, akkor nem üt be annyira, de ebben az az érdekes, hogy nem a gyomorból szívódik fel, hanem a vékony bélből, ugye az alkohol. Hát egy italban 8-12 g abszolút alkohol van, és hogyha például megiszol 1 deci pálinkát, akkor az ilyen 3 óra alatt bomlik le. Hát ugye 2 deci, azt gondolom, dupla annyi idő, lehet, ebbe bele sem erre gondolni. Tehát, hogy végül is az alkohol mennyisége mindig ugyanannyi, tehát ugyanannyi szívódik fel, akár mennyit teszel előtte, akárhogy vigyázva magadra, úgymond. De hát azért érdemes ezzel vigyázni, és aki már nagyon hozzászokott, ez sokszor átfordul ilyen túlérzékenységbe, tehát az alkoholisták közül sokan már egy pohártól is rosszul lesznek, tehát ilyen túlérzékenység van. Úgyhogy, ja, ez érdekes, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de mostanában, ahogy először így kérdezgettünk folyosón embereket, és akkor így valaki mondta, hogy ő nem iszik, és az tényleg egy néha kicsit furcsa, és a honlapon is írták, hogy az abstinens emberekre ilyen furcsán néznek.
Amit aki nem iszik.
Aki nem iszik, aha. Szerintetek?
Hát most mindenben vannak ugye különbségek, tehát most itt vagyunk mi nagyrészt ugye egyetemisták, azért nyilván ez úgy néz ki, főleg így koleszosoknál, hogy azért elég sokat mászkálunk el, meg elég sokat bulizunk, ahol néha már csak annyi is, hogy na, akkor én most megiszok egy sört, én meg egy rozét, ami ugyanúgy alkoholnak számít, mert hogyha buli van, akkor durvábban is, mondjuk nekem ez tényleg furcsa, hogy aki bulizni jár, az mondjuk egy kólával végig tolja, de mondjuk kérdés, hogyha majd itt leszünk, nem tudom, 35 évesen, és ezt pont múltkor meséltem szerintem a Rékának, hogy Ugye elég vicces, amikor tudod így mesél itt valaki, mint olyan egyetemi bulik után, vagy bármikor ilyen korosztályunk, hogy ú, tegnap ezt is ittam, meg azt is ittam, meg mit tudom én, akkor hát ezt úgy elfogadjuk. De múltkor szembe jött velem a, hát így a, azt hiszem, a stadionoknál 2-35 körüli nő, hát olyan csinosak voltak, de azért nem azzal. Tehát ilyen igénytelen és igényes határán mozogtak, és azt elemez az egyik, amikor, hogy hát akkor sem voltál józan, biztos azért nem emlékszel. És azt mondja, hogy ilyet mondok mondjuk nektek, akkor ez úgy valahol vicces, de amikor ment a 35 éves nő mondott a másiknak, valami borzasztó kiábrándító volt. Tehát nem tudom, tehát szerintem én azért bízom benne, hogy idősebb koromban már, tehát idősebb korunkban, mert szerintem ez nyilván el fog múlni, és akkor tényleg annyi, hogy na, ígyünk meg egy koktélt, és nem az a... Na, értitek?
Hát akkor ez már tényleg más, ez egy pénzügyileg is függ, hogy valaki, mint amilyen lemegy egy koktélt inni, és valaki megteheti anyagilag, akkor ez így tök jó. De hát azért egy egyetemista mondjuk nem fog koktélokat iszogatni egymás után, hanem keres valami olcsó piát, azt így bedönt, és akkor...
Mindegy, csak is.
Italakció, igen. Tehát
kivéve Morrisonsban, ahol 9-ig fél áron van koktél.
Igen, de akkor is mindegy, mint csak üssön. Kitartsa, mert utána 500 fél bizonyai korsóság.
Egyébként ez tök durva, egyszer olvastam valami férfi magazinba, tehát már mint ilyen, tehát az ilyen nem a férfi magazinba, hanem valamilyen kisebbe, hogy mit csinálj, hogyha nagyon be akarsz rúgni. És ott voltak ilyen trükkök, amik már nem emlékszem, de hogy így az alkoholnak olyan, hogy, tehát, hogy például az alkohol már ugye a nyálkahártyán is elkezd felszívódni. És hogyha mondjuk ilyen tányérba raksz, ilyen félig lapos tányérba alkoholt, és úgy fel lefetyeledni mondjuk a macska, akkor már nagyon hamar beüt, akkor hogyha mondjuk vodkát raksz szódás szifonba, akkor ott olyan anyagok keverednek, hogy ilyen gyilkos. És mondjuk ez az, amit nem tanácsolnak senkinek, és nehogy kipróbál, de sokan úgy, vagy azt is írták, hogy ha ugye nem akarod bejuttatni, mit tudom én, a gyomrodba, meg mit tudom én, hanem egyből szeretnéd, hogy jó helyre kerüljön a vérbe, akkor így vegyél példát a drogosokról, és mondjuk nem tudom, valami jó kis töményet így nyomas magadba, csak azzal az a baj, hogy mondjuk ott, ha egy ilyen kis rosszul csinálsz, ami ilyen kis levegő is bemegy oda, akkor elég hamar meghalhatsz, de ilyen elég durva dolgok voltak, és ilyen trükköket soroltak fel, hogy hogyan tud még gyorsabban felszívódni az alkohol, és ha nagyon be akarsz rúgni, akkor ezt így
például csinált. Vattát, tehát vagy sima viszkibe, vagy valami szerzőbe beáztatni, fülbe, vagy végbélbe, és az azonnali lájulás
közelé. Fülbe is?
Aha, hát ott is nyálkahártya.
Na jó, akkor most így, mikor lesz vége az adásnak, akkor elkezdünk kizsérletezgetni ilyen vattákkal, mi? Nem. Úgyhogy egyébként tényleg ez így az jellemző, hogy így nézegettem az összes ilyen keményebb drogfajtára, hogy ami minél előbb bejutatni a szervezetbe, és minél gyorsabb hatás, ez valószínűleg. Tehát az alkoholnál azért sokszor vagyunk úgy, hogy így jól esik ugye el is szogatni egy pohárbolt, és nem feltétlenül az, hogy most 5 perc múlva már ki legyünk ütve, úgyhogy reméljük, ti sem vagytok ilyenek. És élvezitek az ízeket.
Mi élvezzük minden. Az ízeket.
Igen.
Unicum, és van unicum face-ünk nekünk,
igen,
is.
Igen.
Nekem is csak más, mint a többi embernek.
Igen. A legviccesebb, csináljátok ti is egy unicum face, vagyis unicum arc gyűjteményt, vegyetek unicumot, és mindenkit kamerázzatok le a telefonatokkal, vagy a fényképezőtökkel, hogy milyen arcot vág, amikor megissza. Nagyon szép gyűjtemény készíthető ebből.
Tényleg. Ja. Akkor jöhet a dohányzás. Hát most nem fog így papolni a negatív hatásairól, csak pár dolgot emelnék, ami nekem is érdekes volt, és nem nagyon tudtam róla. Például ilyen, hogy a cigarettának az égési zónája, tehát ahol meggyújtod, az 1000 fokon ég. Tehát ez így elég érdekes, ezt így nem gondoltam volna. Mondjuk annyira, tehát szokott fájni, amikor kiégetik a bőrömet a buliban, de azért ezt így ennyire nem gondoltam volna. Illetve még az ami furcsa, hogy ez a két szívás közötti mellékfüstnek nevezett füst tartalma az a legtöbb károsító anyagot, tehát végül is a passzív dohányosok vannak így gyakorlatilag elég rossz helyzetben, meg hát ez az aktív ismertő még azt is beszívja, amit te nem, a mellékfüst mellett, de hogy sokkal több rákeltő anyag van abban. Illetve hát a cigaretta 4000 összetevőjéből 40 az, ami rákkeltő. Egyetlen előnyét találták eddig a cigarettának, hát ugye amellett, hogy amiért ezeket használják, úgymond, hát ez a nyugtató hatásáért, állítólag csökkenti az Alzheimer és a Parkinson kórnak a valószínűségét. De
válasz. Ez rák vagy Alzheimer?
Előbb meghalsz, mielőtt kaphatnál Alzheimert. Tök jó.
Így van. Tehát még a cikkíró azt emelte ki, hogy sokkal több a cigaretta, tehát akik rászoktak, abban sokkal több a visszaeső, több, mint a heroinnál. Na most ez egy kicsit hülye jött ki, mert lehet, hogy több, de hát mondjuk egy heroinistának azért nincs annyi ideje, úgymond leszokni, visszaszokni, mert azért gondolom, hogy előbb-utóbb bekrepál, szóval Tehát, hogy ezt én értem, hogy 85% a cigarettázóknak visszaszokik, és a heroinistáknak mondjuk 80%-a, de hát ez így kettő élettartam, mert szerintem nem
csak ugyanaz. Apukám leszokott, és úgy, hogy azt mondta, hogy mostantól nem cigizik, és nem cigizik, pedig szerintem 20 évig dohányzott, és nem is ilyen nikotintapaszt, vagy ilyesmi, hanem csak úgy.
Hát ez biztos ilyen önkontrolltól is függ, tehát ezért nem tudom, a nikotin ez biztos erősen függőséget okoz, tehát mondom, azért orvosi segítség nélkül is elvileg. Meg ugye Uri Geller is most már buzdított minket arra, hogy szokjunk le. Na, mindegy. Akkor jöhetnek a keményebb drogok, remélem.
A virág mele is ejtett a kanalat.
Igen, virág ajna meg.
Igen. A tűt azért ne dobd le légy.
Nem.
Ja, hát ugye a cannabis, amiről egyetlen érdekes, amit még ugye sokan nem tudnak, szerintem, hogy 141 millió fogyasztója van világszerte.
Igen. Sok?
Ez sok, igen. Gondolom, elég nagy
piac. Hát a million marihuana márcson, az a million, az akkor szó szerint.
Akkor szó szerint million, igen. És hát olyan 2-3 óráig van hatása egy, mert ugye álltam egy cigaretta formában, de sodolt formában szívják, és olyan 2-3 sluktól állítólag így be lehet állni, 2-3 mélyebb sluktól, és akkor olyan 2-3 óráig tart ez az állapot. És még az érdekes, hogy aki rászokik a marihuánára, az általában vagy nagyon sokszor lemond az alkoholról, tehát egyáltalán nem is kívánja, és ilyen regi bulikban azért sűrűn látunk olyat, hogy nem nagyon ittak, vagy így max sör volt a kezükben, de így nem semmi komolyabb. Igen, hát ugye a heroin az, ami az egyik legdurvább, ugye egy opiát típusú, tehát egy szintetikus drogról van szó, amit ugye az ópiumból, és ugye tovább fejleszt a morfinból, kodeinből, és később alakultak ki ezek a szintetikus drogok. Ugye intravénásan szokták általában adagolni, ezt gondolom mindenki tudja. Hát az az érdekes, hogy sokszor nem magába az anyagba lehet belehalni, vagy nem abba, hogy ezt adagolod, hanem a körülményekbe, ugye a tű, stb. Betegségek, illetve a fekete piaci heroinba kevernek olyan anyagokat, ami hát nem túl szerencsés. A kokain, ugye a kokacserjéből készület, mi stimuláló hatását, ugye a kokacserjének ez megvan, vágyfokozó és a teljesítmény javulását eredményezi. Hát ugye sokkal elterjedtebb, mint mondjuk a heroin, persze. Az LSD, amit 1938-ban találtak fel, és svájci orvosok is véletlenül, később ilyen igazságszérumként akarták alkalmazni, még a CIA is érdeklődött ez iránt, mert ugye hát gyakorlatilag akinek beadták, az mindenféle hallucinációja lett, és elég sok mindent elmondott, amit amúgy nem. Többek között az író Huxley és Ginsberg is szedte. Hát ugye sokan beszámolnak ezekről a bad tripekről, ami hát ugye 8-12 óra az LSD-nek a hatása, és akkor ugye sokszor alakulnak ki. Tehát ez nem, igazából rosszul mondtam, mert nem halucinogén, hanem ilyen illúziókat okoz, tehát így a valóságnak az eltorzítása. Tehát olyanokat nem képzelsz be, amit nem látsz magad körül, viszont azokat nagyon durván másképp látod. Úgyhogy ilyen 8-12 órás hatás alatt előfordulhat olyan, hogy enyhe halálfélelmed van, és mindenféle paranoiás roham rátör, illetve hát ugye ezt be is tiltották később, mint orvosi, tehát ilyen gyógyszert, mert hogy látták, hogy néhányan kiugrottak az ablakon, amikor nem kellett volna.
Úgyhogy, de jó.
Igen, tehát így az igazságszérumról ennyit. Az extazit is gyakorlatilag véletlenül sikerült kifejleszteni, azt Németországban is szinte az 1900-as évek elején. Már gyakorlatilag kapszulába sűrítve árusítják, 4-6 óráig tart a hatása, eufóriát, ilyen szeretett rohamokat okoz, és hát sokszor ilyen rágáskényszer, meg ilyenek lépnek fel. Ez nagyon érdekes lehetne megnézni.
Lehet, hogy a szúgyerek is az.
Lehet, hogy a szúgyerek.
Imruska.
Imruska a szúgyerek, ezt olvashatok el, nem tudom, egy neten is. Lehet, hogy fönn van. Üssétek be Google-ba, Imruska a szúgyerek, a legtanulságosabb mese. Na mindegy. Ja igen, még a speedről akartam pár dolgot, aminek most így elég nagy aktualitása van, mert Amerikában még jelenleg is zajlik az a kampány Montana államban, amit most már lassan kiterjesztenek több államra, és ugye a metamfetamin származékok elleni kampány. Ez a, hogyha Google-ba üzitek a Meth Project-et, akkor megtaláljátok. Hát gyakorlatilag ugye a második világháború óta használják, német katonáknak is adták ilyen stimulálószert, hogy bírják a hosszú hajóutakat. Hát gyakorlatilag szájon át, orron át, intravénásan mindenféleképpen lehet adagolni, szintén 4-6 óráig hat. Ilyen hirtelen stressz hatást okoz, tehát gyakorlatilag az eufória mellett szintén ilyen nagyon durva a hiperérzékenységet és paranoid gondolatokat ébreszt. Hát vannak még az oldószerek, amit ugye sokan szipuzásnak hívnak. Vannak ilyen pszichedelikus gombafajták is, meg mindenféle növények, ami Mexikóból származik. Ugye a koffein, ami talán az egyik legelterjedtebb drog, így társadalmilag, ami gyorsítja az anyagcserét, és olyan 20-30 perccel később fejti ki a maximális hatását, úgyhogy, hát és egyébként a teában kb. Tehát olyan 10 mg-mal kevesebb koffein van egy pohár teában, mint egy pohár kávéban, úgyhogy ha szeretnétek magatokat feldobni, akkor nem feltétlenül kell kávéhoz fordulni, hanem egy jó erős tea is megteszi. És azt szerintem egészségesebb is valamennyivel.
De a kávé olyan finom.
Igen. Hát tényleg ezt akartam még kérdezni, hogy a kávét ti így az íze miatt iszátok, vagy a hatása miatt?
Íze. És ritkán.
Én igazából nem tudom, mert én nagyon szeretem az ízét is, mondjuk nem azt a... Tehát olyan fekete kávét így nem tudnék magamba hörpinteni, de az ilyen Nescaféból az ilyen jobb minőségűek, tehát az ilyen instantokból, ami tényleg jobb. Hát az, hogy én úgy kezdem a reggelemet, tehát tényleg, hogy első dolgom bele egy mikró, ebéd után is van, és hát igazából én már nem tudom eldönteni, hogy ennek mi az oka, mert annyira nem érzem úgy a hatását, tehát van, hogy nem iszok két napig kávét, és nem érzem úgy, hogy fáradtabb lennék. De szerintem ez nekem teljesen megszokás már, hogy van, hogy naponta 3 kávét is benyomok, ha buli is van, akkor esetleg 4-et. Mondjuk tény, hogy azt mondtam, hogy nem ilyen nagyon durvan erős feketét, hát ez tény, hogy nem egészséges, de én nagyon szeretem, és mondjuk igazából most úgy vagyok, hogy mit tudom, én nem dohányzom annyit, szóval tehát nem vagyok úgy igazából függője úgy semminek, tehát most ez az örömöm már hadd legyen meg az életben, na!
Egy kávé, egy jó kávé. Egyébként én is, tehát így szívesen beülök valahova, és akkor itt tök jó érzés. Illatát is húle imádom.
Azt igen, azt nagyon.
Ja, úgyhogy hát ezek vannak, meg hát ugye mostanában mi felkapott meg az energiaital, de annak is speciál az ízétől, hát, mert rosszul vagyok.
De az, nem tudom, az inkább megiszok egy vödör kávét, mint hát hogy inkább. Azt.
Úgyhogy nem tudom.
Meg hát ugye ez most keverik általában alkohollal, és ez rá is van írva.
Hogy nem szabad.
Igen, hogy pont alkohollal nem szabad.
Most már egy csomó koktélben van, tehát ez a pezsgő vodka energiaital, ami tényleg nagyon durva.
Az durva.
Ja. Amúgy finom, itt meg egy bizonyos mennyiségig nagyon jól felpörget, egy bizonyos mennyiség után már szörnyű.
Viszont tudok egy jó kombinációt, a hubi sör, ami megmagyarázhatatlan módon tényleg ilyen nagyon durván hat. Tehát annyira felpörgeti az embert, és annyira nem is lesz tőle rosszul. Tehát egy pohár hubi, meg egy pohár sör, az szerintem teljesen elég ahhoz, hogy az ember így minden álmasság elmúljon.
Nem, de tényleg a bor tekila ilyen.
Szóval biztos vannak ilyen kombinációk, amik így hatnak ilyen energiadoppingként.
Lehet. Na, még az utoljára a csoki függőségről, mert ezt muszáj elmondanom. Hát ugye függő, létezik ilyen a csoki függőség, akármilyen furán is hangzik, tehát ugyanolyan megvonási tünetekkel jár együtt, mint egy gyakorlatilag egy könnyebb drog. Egyébként érdekes, hogy egy ilyen marihuánához, tehát a marihuánában is megtalálható anyagot szabadít fel, illetve a csokiban az létezik, ez a cannabinoid nevű anyag. Tehát ez mondjuk nem tudom, először így furcsáltam, hogy ez ilyen tényleg van benne, tehát ezek szerint igen, mert hogy 7 mg-nyi van 1 gram csokiban. Hát és ugye tovább a koffein, ami a kakaóbabban és egyéb összetevőiben benne van, ez mind ilyen függőségi tüneteket okoz, és ugye a rendszertelen vércukorszintet produkál, gyengíti az immunrendszert, gombás betegségeket okozhat, ugye a bélflórát is meggyengíti, és a B1-es kalcium, B1 vitamin és kalcium veszteséget okoz. Illetve a további vegyületek, ami a csokiban azért megvannak, azt gondolom szintén nem a legjobb. Úgyhogy... ez az, amit negatívumként el lehet mondani a csokiról, viszont azt mondják, hogy egyrészt ugye fokozza a vágyat, és havi 3 tábla csokit, ha megeszel, akkor elvileg, hát itt talán csináltak egy ilyen kutatást, hogy abban a csoportban, akik havi 3 tábla csokit ettek, ott alacsonyabb volt a halálozási ráta. Úgyhogy...
Hát az is fontos, hogy mit eszel mellette, meg az milyen életmódot élek,
hogy mennyit csokít. És hogy milyen csokit.
Igen. Mert ha mondjuk valaki ilyen tényleg ilyen majdnem 100%-os, hát az biztos, hogy egészségesebb, mint a mindenféle ilyen műszerekkel, ilyen műkaramellel töltött.
Ja, az biztos. Úgyhogy a finom minőségi csokit, ezt tudom ajánlani mindenkinek. Egyébként érdekes, hogy a hazai egy személyre jutó csoki fogyasztása szerintetek mennyi? Kilóban.
Per év?
Hát igen.
Fogalmam sincs.
Tipp?
13,5, nem tudom.
Nem. Hazai az 2,5, de Európában 8,11.
Na, jók vagyunk.
Úgyhogy
drága valamiben.
Igen. Úgyhogy, és még azt ajánlják, hogyha valaki nagyon így megkívánja a csokit, vagy ilyesmire nem akar enni, akkor csak szagolgass, mert az is jót tesz. Mondjuk én ezt nem fogom megtölteni soha. Megszagoltam, aztán megeszem. Oké. Okay. Hát én ennyi voltam. Anyagfüggőségről.
Szia, Zsófi.
Zsófi, én egy csokit, benyom két tábla csokit.
És megkívántam.
Zsófi helyett jön egy karcsú úri ember, akkor Marilyn Manson.
Zsófi karcsúra öltöm. Jó.
Hát egy de hát az Zsófi nem még.
Jó, ebben már nem lesz ki jól.
Egyébként tudtad, hogy Marilyn Manson, hogy állítólag, igen, soványabb.
Soványabb.
Marilyn Manson soványabb,
mint Marilyn Manson geve. Na. Lehet, hogy anorexiás is, de minden esetre vannak furcsa szokásai. És lehet, hogy ő is tesi is volt anno. Visszatértünk a karcsú Zsófi és a nála karcsú Marilyn Manson után, ugye nagyon jó kis drogos szám volt. Gondolom én. Na és szerintem folytassuk egy tényleg már majdnem ilyen névbetegséggel, amit Virág fog nekünk prezentálni, ez a shopaholic.
Úgy van, pontosabban a vásárlásmánia. Ami érdekes, hogy ugye nem kötődik semmilyen úgymond anyaghoz, mint amit a Zsófi mondott, mégis függőségnek tekinthető. Egyébként ez egy mentális probléma, és többen kezdeményezték, hogy azt mondjuk így a depresszió szintjén kezeljék. Nyilván ennek is vannak komolyabb formája, ugyanis mert gyakran azokra is azt mondjuk, hogy vásárlásmániás, aki mondjuk úgy kicsit többet vásárol, mint az átlag, de tényleg vannak ennek elég komoly fajtái is. Ez egyébként egy Amerikában elterjedt betegség volt először, főleg ez ugye karácsonykor és hálaadáskor kezdődött, amikor ugye jött az, hogy hát most akkor mindenképpen be kell vásárolnunk a családtagjainknak, a szeretteinknek, és hát ugye ez egy ilyen elég furcsa dolog, hogy sokan úgy gondolják, hogy minél többet adunk a szeretteinknek, annál több szeretetet adunk nekik, tehát annál jobban jelezzük, hogy mennyire fontosak vagyunk nekük, illetve saját magunknak is gyakran ezeket úgy fogjuk fel, hogy ha bármilyen problémánk van, azzal vigasztaljuk magunkat, van, aki csokival teszi, van, aki alkohollal, van, aki azzal, hogy vesz magának egy cuki kis cipőt. Érdekes egyébként, hogy mindenki a nőkre gondol úgy, mint shopaholikok, viszont egy felmérésben 2500 felnőtt közül a férfiaknak 5,5%-a volt vásárlásmániás, míg a nőknek 6%-a. Tehát mindössze 0,5% választotta el a különbséget, csak a férfiaknál, ez egy amerikai felmérés, csak mondjuk a férfiaknál ez nem úgy néz ki, hogy ez a vásárlásmániás ugye nem csak ruhákban nyilvánulhat meg, ezért gyakran a férfiaknál mondjuk éppen egy bármilyen más, ami számukra függőség. Tehát azért, hogy vetett pénzköltés ennek az egésznek a lényege. Hát ennek az az alapja, hogy akkor is vásárolunk valamit, amikor nincs el szükségünk, és nem csak az, hogy fölösleges dolgokat vásárolunk és halmozunk fel magunk körül, hanem anyagilag is teljesen túllépjük a saját határainkat, tehát teljesen lenullázzuk a számlánkat, vagy kölcsönöket is veszünk fel azért, hogy igazából megvegyünk valamit. Mik a jellemzői? Hát, amint ugye elmondtam, amit most egyébként saját tulajdonságaimat fogom felsorolni, na jó, nem. Tehát ez a mindig mindenkinek kell még több dolog. Tehát megvesz valaki mondjuk egy bizonyos nadrágot, vagy egy cipőt, amire amúgy nagyon elhítozik, és körbejárja akár, tehát két lehetőség van, vagy körbejárja az összes boltot, amíg megtalálja a neki tetsző barna rövid nadrágot, majd egyszer felhúzza, vagy egyszer se húzza fel, de már kell neki a barna után egy világos barna, meg egy fekete, meg egy farmer színű, meg egy rózsaszín. A másik pedig, hogy csak úgy meglátja, és hát muszáj megvennie, mert annyira jól néz ki, vagy annyira jól áll neki, vagy annyira le van árazva, hogy hát ennyiért mindenképpen meg kell venni, viszont utána egyáltalán nem lesz rá szüksége, vagy hogy tényleg csak azért vesz egy dolgot, hogy valamihez még passzoljon, tehát ha mondjuk vesz egy valaki mondjuk egy, nem tudom, rózsaszín fölsőt, akkor egyértelmű, hogy neki meg mellé kell egy rózsaszín cipő, egy rózsaszín öv, egy hozzá színben passzoló fülbevaló, de hogyha már vesz egy olyan övet, ami rózsaszín és zöld, akkor már egy zöld fölső is kell, tehát ez egy ilyen ördögi kör. Igazából ennek még érdekessége, hogy ez gyakran a család előtt titkolja az illető, aki ennek tényleg nagyon a függője, tehát tényleg mondjuk nem azt csinálja, hogy na most hazállít és lerakja, hogy nézzétek, vettem 15 szatyornyi ruhát, hanem bedugdossa a szekrényébe, és mondjuk amikor felhúzza, akkor ó, ezt én már nagyon régen vettem, hát már 2 hónapja, nem emlékszel? A másik pedig az, hogy mivel ő is tudja, hogy nem kéne ennyit költeni, és azért gyakran bűntudata van, ezért be se vallja. Tehát amikor megkérdezik, hogy és ezt mennyiért vetted, akkor mondjuk féláron vallja be, hát annyiért ugye nem lehetett volna otthagyni.
Vagy pedig visszaviszi. Csomószor volt én, hogy megvette valaki, és akkor utána árcímkével együtt visszavittem, mert rájött, hogy
hát ez szerintem még szerezni. A jobbik eset, amikor rájön, a rosszabbik az, amikor tényleg ott áll a szekrényben, és ebben az a legbosszantóbb egyébként, hogy hiába van rengeteg színű és fazonú és stílusú ruhájának az embernek, akkor is úgy gondolja, hogy neki nincs mit felvennie, és még kell valami, és még kell valami. Ez különösen egyébként ez a mostani ilyen bulizós lányokra jellemző, meg tehát ugye egyetlen a mostani világunkban, amikor így gyakorlatilag bármit megvehetsz, ami kell, és mondjuk hetente jársz bulizni, ahol nyilván gyakran fontosnak tartják sokan, hogy ne lássák rajtuk ugyanazt az összeállítást, és van olyan fölső, ami tényleg egyszer van rajta az emberen, és mert cikinek tartja felvenni, mert úristen, ezt már látták. ami hát elég érdekes, és ehhez hozzátartozik, hogy ezt a bizonyos márkák, mint például a H&M is támogatják, ugyanis mostanában a fast fashion van elterjedve. Ami nem az, mint régen, hogy mondjuk spóroltunk egy jó minőségű farmerre, vagy egy jó minőségű kabátra, megvettük, és azt tehát megnézitek, hogy volt akár még a szüleink idejében is, vagy akár még a mi gyerekkorunkban is, hogy ugyanazt a ruhadarabot hordták évekig, vagy mindenkinek volt egy alkalmi cipője, egy sportcipője, meg egy utcai cipője, és akkor ezeket váltogatták. Most meg gyakorlatilag van ez a fast fashion, hogy nagyon, tehát olcsón meg tudunk szerezni dolgokat, tehát akár 1000 forintért már úgymond márkás, tehát ilyen H&M Zara szintű pólókat és topokat, vagy bármit meg tudunk venni. És ezt direkt ők csinálják úgy, hogy nagyon gyorsan új kollekciókat hoznak be. Tehát a nagyobb márkáknál, ami ugye ilyen dizájner márkáknál, ott általában van egy tavaszi téli kollekció, vagy egy tavaszi nyári kollekció, meg egy őszi téli kollekció. Itt viszont körülbelül évente 30-szor jönnek új termékek. Tehát az úgy néz ki, hogy, és nagyon gyorsan készül el, tehát onnantól kezdve, hogy papírra veted, vagy a tervező papírra veti a tervét, odáig, hogy ez a boltba kerül, egyszerűen van, hogy csak 4 vagy 5 hét telik el. És ezért az ember ezt úgy is érzi, hogy nem az, hogy most megveszem a tavaszi ruhatáramat, hanem tudom, hogy 2 hét múlva jön egy csomó új a kedvenc butikomba, gyakran le is cserélik az egész kollekciót, és ezért rengetegen úgy érzik, hogy ők lemaradnak, amiért már ott új van, és ez neki még nincs meg. Tehát ezt viszonylag tudatosan csinálják, és ez hozzátartozik az is, hogy ezek nem olyan jó minőségű ruhadarabok, és de nyilván az ára miatt is, tehát nem, ez nem is az a cipő, amit mondjuk megveszek 5000 forintért, azt nyilván nem is fogom 8 évig hordani, mint mondjuk egy olyan régi cipőt, amire spóroltam, és mondjuk tényleg egy jobb minőségű dolog. És gyakran tényleg azért vásárolnak ezek az emberek, hogy egyrészt ez pótcselekvés is lehet azokat. Tehát jellemző egyébként az olyanoknak, akiknek vagy tehát egyébként szülőkre is jellemző. Egyrészt vagy a nagyon gazdag lányoknál, akik már ugye nem tudnak mit kezdeni magukkal, jellemző csalódások után, vagy egyáltalán egyébként azt olvasom, hogy főleg az önökre jellemző lányok közül, akiknek ugye nincs párkapcsolatuk, gyakran önöknek is, akiknek nincsnek igazán barátaik, tehát ezzel végül is le tudják magukat kötni. Tehát ezzel szereznek maguknak boldogságot, és gyakran van, hogy egész nap vásárolnak, nem találnak semmit, ami tetszik nekik, de már csak azért is vesznek valamit, hogy ezzel önmaguknak örömet okozzanak, legalábbis egy ideig, mert ugyan, ahogy ezt már elmondtam, egy idő után nem is lehet, nem is veszik fel. Ennek egyébként vannak ilyen ellenkampányai, ugye van a ne vásárolj semmit nap, bár ez nem feltétlenül a ruháknak, hanem összességében annak, hogy ugye pazarunk és felhalmozunk és stb. De az tény, hogy ez egy nagyon-nagyon gyakori dolog, és azért is van az, hogy a bevásárlóközpontok dugig vannak emberekkel szinte minden butikban, és például az ilyen magazinoknak tudjátok, vannak az ilyen glamour nap, meg joy nap, amikor így olcsóban vásárolhatsz, akkor így az emberek tényleg, mint az állatok lesznek, tehát így dobálják a cuccokat, ja. meg lögdösik egymást.
Amikor kiárusítás van bárhol, az a ruhakupac, az ugyan elborzasztó egy kicsit.
Hát igen.
Meg amikor így épp hogy lerakod, a másik csaj már így ugrik utána, hogy úristen.
Tehát ott, amikor állsz még a próbafülkén, és akkor már nézi, hogy mikor húzod le magát körülbelül. Torsó darabot.
Hát igen, úgyhogy lányok, erről valami tapasztalat, vélemény?
Hát én elmondhatom magamról, szerintem én nem vagyok shopaholic.
Én inkább ez a virágos típusú vagyok. Hogy azért mindig így összeírom, hogy tehát mindig van valami, ami még úgy hiányzik. Tehát nem az, hogy fölöslegesen vásárolok, mert az mindig ilyen lelki furdalás, és akkor nem tudom, hogy így, akkor mégiscsak fölveszem, hogyha vagy mégse tetszik annyira, akkor teljesen egy padlón vagyok. De tényleg, amikor így kell valami, akkor írok egy ilyen kis listát, aztán abból szerintem több jön össze, mint ami úgy valójában nagyon szükséges, de mindig azt hiszem, hogy az úgy kell, és az úgy hiányzik.
Nekem is mindig vannak listáim, mert nekem pontos elképzelésem van, hogy nekem ilyen cipő kell, vagy ilyen kabát, vagy ilyesmi, és általában tényleg ilyen ezekre megyek rá, és nagyon sokszor nem találom meg, és akkor inkább veszek helyettük valami mást, tehát nekem a tavaszi cipő az mindig az, ami csizmát még úgy könnyen találok, papucsot nyára még igen, de a tavaszi cipő az, amit pár éve csak júniusban találtam olyat, ami tetszett volna. Úgyhogy hát én szerintem bizonyos szinten sajnos lehet, hogy az vagyok, mert sokat
vásárolok. Nem tudom, mert én például veszek egy cipőt, és akkor én például a csizmámmal voltam így, amit tényleg így vártam rá, meg ez azért elég durva, hogy aki nem tudná, az egy veszkó csizma, és ráadásul pont...
Igazi?
Még, igen, tehát igen, és használtam, vettem, persze úgy volt, tehát még egyszer vagy kétszer lehetett a gazdáján, ráadásul pont, tehát mexikói, még a fajtája, és minden is, és abban annyira beleszerettem, hogy én komolyan majdnem abban aludtam. Tényleg, én, hogyha megveszek valamit, tényleg kiadok rá pénzt, akkor ez általában olyan, ami így tényleg ilyen szerelem első látásra, és így le nem tudom venni, és akkor azt valahogy így nekem az akkor olyan szinten kielégít, hogy akkor nem vágyom utána, hogy meg mondjuk lehet, hogy ez, mert én elég egyszerű színekből öltözködöm, például nekem nincsenek olyan, hogy van egy lila, vagy egy rózsaszín felsőm is ahhoz, hogy ne lenne jó a fekete cipő. Vagy hát én mondjuk az ilyenekre, a kiegészítőkre olyan szinten figyelek, hogy mindig legyen rajtam valami, meg ami megy a stílusomhoz, csak szerintem pont amiért az én stílusom az ilyen vamposabb, ilyen nem tudom, hát úgy vagányabb, hogy azért ilyen bőr, meg inkább farmer alapú, hogy szerintem azért én könnyebb helyzetben vagyok, hogy nekem nem kell a rózsaszín bevalomhoz valami rózsaszín karkötő, vagy ilyesmi. Tehát én inkább ilyen ezüst, meg ilyen színekben válogatok.
Ez azért érdekes, mert én is úgy vagyok, hogyha meglátok valamit, amiben beleszeretek, és ami tényleg kell, mint mondjuk most a legújabb vagabondos tavaszi cipőm, amit nagyon szeretek, akkor az tényleg olyan, hogy azt megveszem, és az akkor kell, és imádom. De minden mellett még úgy mindig pörög bennem, hogy de ez is kell, és ez is kell, és ebben az a legszomorúbb, hogy nekem már tömve van a szekrényem, tehát gyakorlatilag nem tudom már gyakran becsukni, de még sincs semmit soha felvennem, és mindig ugyanazokat a dolgokat húzom. Tehát megvan a két kedvenc nadrágom, egy kedvenc cipőm, egy kedvenc kabátom, és két kedvenc bulizós fölsőm, vagy akár utcai fölsőm, és legszívesebben azokat hordom, és azokban érzem magam a legjobban, de mégis, hogyha buli van, akkor úgy van, hogy nincs mit felvennem, és ez tényleg elég nyomasztó, hogy végülis nekem tényleg minden színben van fölsőm, de hát ha már múltkor az volt rajtam, és most már akkor mégse kéne azt, na menjünk el, vegyünk valamit. Úgyhogy ez szerintem elég. Igazából ez az a baj, amikor már tényleg valaki nem tudja kontrollálni, és már teljesen minden anyag, minden pénze erre megy el.
Ja. Majd, hogyha nem vallod be, hogy ezt tegnap vetted, akkor majd kezdünk aggódni, érted? Amikor így rajta van még az áldunk, és akkor nem, ez már több hónapos már volt rajta. Nem, csak az, majd akkor kezdünk el félni. Meg amikor hazállítasz, és így bedobod a, nem tudom, a Réka cuccai közé az acskót.
Bevetődik, és így az első úgy, hogy a szekrény, és akkor nagyon robajra leszek figyelmes. Semmi. Egyébként nekem van olyan barátném, aki ezt csinálta, de ő már így az ilyen, mielőtt szerintem megfogalmazták a shopaholikot, már akkor ez volt, hogy na és mit vettél? Hát egy fölsőt, ott voltam vele, és vett egy gatyát, meg még két pulcsit, és akkor mennyi volt? 4000, volt 6000 a fölső. És így, és hát persze elhitték neki, és azt mondjuk nem kérdezték meg tőle, hogy mire költett, hogy így kisem 15000 forintot adtam, és hogy csak 1000 forint maradt meg, amit már na jó, költsél el nyugodtan. Szóval ez így nem volt.
Igen, hajlamos vagyok kevesebbet mondani, de az a baj, hogy ezért úgy magamat is megnyugtatom, de hogy bevessélem magamnak, hogy
ja, meg lefelé kerekíted a 2600-at, az 2000.
Persze, tehát
meg kártyával fizetek.
Igen, meg ez egy utólag esik le egy csomó, szóval, hogy most vettem egy nagyon drága volt ahhoz képest, hogy most már 2000 forintért lett farmer rövidnadrágokat kapni, vettem egy 6980 forintért, de én annyira abba voltam, hogy hát ez 6000 forint, hogy amikor ránéztem, hogy nem, ez nem 6000 forint, ez 7000 forint. Úgyhogy ez elég érdekes. Viszont azt hozzátenném, hogy érdekes módon én soha nem fogyok ki a pénzemből, tehát valahogy mégis mindig van pénzem mindenre. Úgyhogy
nem, azért szerintem ez náluk nem ilyen durva, tehát az lenne durva, hogy bemennél egy olyan üzletbe, ahol tudod, hogy nem engedheted meg magadnak, és akkor mégis egy cuccot beütes, és akkor 30000 érte egy darab ruhát, azért az már kemény, de szerintem mi egy ilyen összegben egy csomó mindent össze tudunk szedni.
Persze. Meg mi becsapjuk magunkat legalábbis, tehát én soha nem úgy vásárolok, hogy most akkor körbejárok mindent, és akkor 6 szatyorral hazamegyek, hanem na, akkor ma veszek egy cipőt. 2 nap múlva elmegyek, veszek 3 fölsőt, ami csak 8000 forint, megint 3 nap múlva megveszem a tavaszi kabátomat, megint pár nap múlva még valamit, és akkor mindig csak úgy egy-egy szatyorral megyek haza, meg tényleg hát ma csak 4 vagy 5 ezeret költöttem, de hogy mondjuk összeszámolom, akkor ilyen másfél hét alatt ilyen brutális összegek jönnek össze. Persze nem annyira brutális összegek, de azért igen. Na.
Ja, és azt észrevettétek, hogy a DM-ben nem lehet 5000 forint alatt vásárolni? Tehát, hogyha csak a legszükségesebb cuccokat veszed meg, hogy azt tisztítom meg ilyenek, akkor is egy csomót kifizettek?
Uh-huh. Én még sose vettem 5000 forintért, mindig ilyen 2-vel megúszom. Pedig még kaját is szoktam, ott ilyen bioköles, uh-huh. Meg
igen. Hát nekem a csúcs egyszer, amikor itt tényleg úgymond szükséges dolgokat vettem, hogy kicsit extrábbakat, tehát azért Rékával vásároltuk. Igen, akkor veszek egy testápolót is, meg akkor nem csak hajlakot veszek, hanem veszek ilyen hajvasalóhoz hajvédőt, ami tényleg szükségem van rá, jó tény, hogy nem annyira létszükséget, mint egy tusfürdő, és akkor oda mentünk a pénzt, hogy gondolkodtam, hogy vegyek-e valami, nem tudom, milyen feszesítő krémet 3000-ért, de gondoltam, hogy na nem, azt majd legközelebb, és akkor kikérdezett 10000 forint, és akkor néztem, hogy hát ebben mit 10.000 forint. Aztán megtaláltuk, a Calvinon van egy olcsó bolt, reklámozunk a Szépségpalota, ahol olyan, mint a DM, de rengeteg minden le van árazva, de az meg az a baj, hogy ott meg annyira le van árazva minden, hogy ott ugyanúgy én mindig 4-5 ezer forintokat költök, pedig nem veszek ott se fölösleges dolgokat, csak néha. Na hát akkor szerintem, ha már így a pénzszórás is szóba került, akkor van egy amerikai hölgyemény, aki talán gyakran, tehát aki a legtöbb pénzt szórja.
Meg akinek a legtöbb van, amiből szórja.
Igen, legtöbb van, és a legtöbbet el is szórja. Paris Hilton, és Nothing in This World.
Visszatértünk, akkor halljunk a további csápolok értetek.
Figyelj, nem csak azt hittem.
Rövid. Szívecskét rajzolgattam és színezgettem.
Na jó, akkor az egy másik függőség, halljuk a netésvök, a holikot.
Na igen, tehát mert a shopaholik az végül is egy életmódnak a függősége, akkor emellett van a workaholik is. Ami végül is kapcsolódik egy kicsit egymáshoz, ugye ha sokat dolgozol, akkor sok pénzed van, és valamit elköltened. Hát a workaholic az, hát egyértelmű, ahogy a nevéből is adódik, az a munkamánia, ami azt jelenti, gyakorlatilag szerintem az egyértelmű mindenki számára, tehát nagyon nincs mit magyarázni, hát az az ember, aki mániákusan szeret dolgozni, és mániákusan dolgozik is. Tehát rengeteg időt...
De szeret is?
Szeretem, ez
nem biztos.
Hát ez úgy szeret, hogy tehát rengeteg időt tölt a munkahelyén, naponta 10-12 órát, állandó hajtás kell neki, tehát ha nincs hajtás, az pörgeti, és ideges, hogyha nem dolgozhat. Tehát ez gyakran azt jelenti, hogy nem feltétlenül, hogy azt a munkáját szereti, de jobban szeret dolgozni, mint hogyha mondjuk nem szeret, mint mondjuk otthon maradni, vagy mást csinálni. Az az érdekes, hogy ez tényleg már ilyen szenvedélybetegség, tehát ugye a játékszenvedély, amiről nem nagyon beszéltünk, de ez, tehát a játékszenvedély ugye inkább ugye a 90-es években volt, amiről sokat hallhattunk róla. Egyrészt a szerencsegépeknél, másrészt pedig ugye a videójátékoknál. Mostani világunkban meg inkább ez a workaholic, ami elterjedt. Tehát ezek ugye rengeteget dolgoznak ezek az emberek. Ennek az egyik oka az, hogy ugye ez egy társadalmilag megbecsült dolog, hogyha valaki sokat dolgozik, jó állása van, sokat keres, és tényleg a munkájában és a karrierjében sikeres. Ami tényleg egy jó dolog, de ez az ember annyira betegesen ragaszkodik ehhez, hogy teljesen szorong, hogy elveszíti a kontrollt a saját élete fölött anyagilag is, ezért rengeteget dolgozik. Hát ez elég komoly, tehát egyrészt ugye nyilván, ha az ember sokat dolgozik, nem lazít, az fizikailag is hat ránk, tehát állítólag, akik ilyen, tehát vannak, akik 5-6 évig egyáltalán nem nyaralnak, nem tartanak szünetet, csak annyi, hogy mondjuk a hétvégén egy vasárnap vagy egy szombat, ami azért elég kemény belegondolni.
De akkor is otthon rendezgetik az iratokat, biztos.
Persze. Meg tényleg van rengeteg olyan cég, ahol mondjuk hétfőnként megkérdezik, főleg ez is ugyan amerikai dolog, hogy hétfőnként megkérdezik, hogy na és akkor hétvégén otthon mit dolgoztál, vagy így milyen hány órát foglalkoztál a munkáddal. Egyébként érdekes, hogy akik leszoknak erről, azok gyakran átváltanak más szenvedélyre, amik inkább ilyen sportfüggőség, vagy ilyesmik szoktak lenni, ami hát lehet, hogy valamivel jobb, ez kérdés. És hát ugye még egy Japán az, ahol, ugye ez egy nagyon elterjedt, ahol van erre egy külön kifejezés, a karoshi, ami azt jelenti, tehát arra utal, hogyha valaki belehal a munkájába, tehát a munkája miatt hal meg. Ez egy olyan elterjedt dolog, hogy hát ugye a stressz az nagyon ki tudja őket készíteni. Ennek az egyik fő motivációja, hogy van is egy ilyen idézet, hogy minél kevesebb a hely a határidő naplódban, annál fontosabb ember vagy. És ezt ezek a munkafüggők is úgy fogják föl, hogy ők attól lesznek tényleg nagyok, vagy fontos emberek, hogy nekik folyamatosan elfoglaltságaik vannak, folyamatosan pörgetik magukat, és tényleg nincs idejük arra, amivel viszont már tényleg akkor lesz a probléma, hogyha nincs időd arra, hogy találkozza a barátaiddal, vagy mondjuk ugye házaspároknál, hogyha akkor a teljes háztartás és a teljes minden mondjuk csak az egyik félre szorul. Hát nem tudom, én egyébként ismerek olyat, aki elvileg sokat dolgozik, és nagyon szeret dolgozni, ez az egyik barátnőnk, mondjuk nála nem ennyire durván, hogy meg neki ugye más is a motiváció, mondjuk hostesskedik nagyon sokat. Tehát ő mondjuk tényleg az a típus, aki nagyon durván pörögtet, aki tuti, hogy napon, tehát ő azt hiszem két hostess ügynökségnél van regisztrálva, szinte minden nap dolgozik, van, hogy egy nap többet is, tehát nappal dolgozik, majd este megy az éjszakai melóra, és folyamatosan megy új hostess cégekhez regisztrálni, hogy minél több munkája legyen. És ott mondjuk tényleg ezt pörgeti, és tényleg ez az, ami neki örömet szerez, mondjuk ez nyilván nem összehasonlítható azzal, mint aki más típusú munka, mint amikor mondjuk valaki ott stresszel a számítógép előtt, és ilyesmi. És gyakran ez a workaholicokra jellemző, ugye a szinte az összes dohány, tehát dohányzik, és függője ennek, illetve a kávénak is. Szóval érdekes, hogy alkoholisták nem nagyon vannak köztük. Úgyhogy hát nem tudom, rátok ez, vagy mondjuk ez a minél kevesebb a hely a határidőnaplódban, annál fontosabb ember vagy erről, ti mit gondoltok? Vagy így egyáltalán erről az egészről? Volt valami ilyesmi időszak az életetekben?
Nem hiszem. Tehát nem vagyok én ennyire munkafüggő. De hát azt szeretem, hogyha tehát inkább ilyen buliholik akkor. Tehát, hogyha kevés buli van egy, tehát keveset találkozom barátaimmal, akkor mondjuk rossz, és akkor kevésbé érzem magam néha fontosnak, de ez persze nem igaz. Vagy hát így.
Ja, hát ilyet elképzelni, hogy valaki csak azért, tehát, hogy attól boldog, hogy most hú, még egy megbeszélés, még egy prezentáció, még egy izé, az úgy kicsit furcsa. Úgyhogy, de egyébként nekem is nem van egy olyan ismerős, vagy egy ismerős házaspár, akik fiatalok, most egy 30-hoz közelednek, és mindketten ilyen top cégnél vannak, és nagyon fontos, meg könyvelő, meg minden, és ők olyanok, akik hazamennek este, és egymás mellett ülnek a laptopnál, és dolgoznak egymás mellett, tehát annyi, vagy hát jó, persze elmennek néha nyaralni abból a pénzből, amit keresnek, de gyakorlatilag nem élvezik ki azt, ahogy keresnek. Tehát nincs az a nagy felszabadultság, hogy hú, most bármit megtehetek, mert gyakorlatilag is szorítják őket is a határidők, de így a lány igazából nagyon fél attól, hogy nem fog tudni visszamenni dolgozni, hogyha babát vár. és akkor így ezért hajtja magát inkább halálra, hogy megbecsüljék őt és minden. Úgyhogy szerintem ez így, lehet, hogy ez is kicsit ilyen workaholikos dolog.
Nekem meg az volt az érdekes, hogy így én soha nem gondoltam magam ilyen sztahanovistának, sőt, de hogy volt ez a határidőnapos dolog, hogy nekem volt egy időszak, egy másfél hónap, amikor másfél hónapig nem is mentem haza, mert ugye csináltuk a sulit, meg közben még ilyen-olyan vizsgafilmek beadandók, hétvégente szinte mindig dolgoztam, amikor épp nem dolgoztam, akkor gyakorlatom voltam, és akkor nekem volt tényleg ilyen a határidőnaplom, vagy nem határidő, az ilyen kis noteszocskám, hogy akkor tényleg minden napra be volt táblázva, és tényleg ilyen max. Egy nap volt egy héten, ami semmit tevéssel telt, és úgy igazából úgy rossz volt, meg úgy mindig fáradt voltam, de valahogy mégis akkor olyan jó érzés volt, hogy én most dolgozom, és én most nem is az, hogy nem érek rá, hanem valahogy olyan pozitív érzéssel töltött el, hogy én most így úgymond fontos vagyok, hogy nekem megyek, és pénzt keresek, és ide megyek, és oda
jó,
megyek.
Jó, hát ez tök jó, hogyha azt költeted el, amit te keresel, és ott a munkáddal, de mondjuk az durva lenne, hogyha enélkül nem lennél boldog. Tehát mondjuk, ha inkább egy koncert helyett elmennél hostessnek. Ez egy durva.
Viszont, ha most ugrunk egyet a netfüggőségre, náluk nagyon jellemző ez, sokakra, hogy mondjuk egy buli helyett inkább otthon maradnak netezni, felező buli helyett Dr. House nézni a gépükön, ugye? A netfüggőségről sem kell szerintem konkrétan ismertető jeleket felsorolni. Egyértelmű azok az emberek, akiknek egy kis szabadidejük van, egyből leülnek a géphez, és amíg nincs más konkrét dolguk, addig ott maradnak. Reggel az első dolguk az, hogy bekapcsolják a számítógépet, és megnézik, hogy jött-e valamiük. Gyakori, hogy mondjuk a barátaik hívják valahova, vagy a kikapcsolódás helyett is azt mondják, hogy inkább nem, mert az interneten töltik az idejüket, vagy gyakran van, hogy ott ülnek, és elfelejtik például azt, hogy nem ettek, vagy hogy egyáltalán, hogy nekik vannak olyan kötelezettségeik idézőjelben, mint mondjuk az, hogy most elmenj enni, vagy elmenj fürödni, mert egyszer csak ránézel az órádra, és azt látod, hogy úristen, már eltelt 5 óra, és még mindig itt ülsz. Ami egyrészt jó dolog, mert ugye folyamatosan kapcsolatot tudunk tartani a külvilággal, és gyakran sokan nem is azért neteznek mostanában, mert játszanak, hanem mondjuk tényleg az, hogy MSN-ezgetnek, iviven válaszolgatnak üzenetekre, meg még ideírogatnak, meg odaírogatnak, ami nyilván egy kényelmes dolog, mert nem kell kimozdulnod a lakásból, és mondjuk 3 különböző társasággal, tehát 3 különböző barátoddal, akik nem ismerik egymást, is tudsz beszélgetni, úgyhogy nem kell elmenned, beülnöd, beszélgetned az egyikkel, majd elmenned, beülnöd, beszélgetned a másikkal, hanem ezt egyszerűen megoldhatod. Egyébként az igazi netfüggők azok általában 15-25 év közöttiek, gyakran intelligensek, és hát jó tanulók, de az élet más területein passzívak. Tehát mit tudom én, barátságokban, meg párkapcsolatban, meg bulizásban, meg ilyesmi. És hát vannak rengeteg ilyen vicces ilyen lista, hogy honnan tudod, hogy netfüggő vagy. Én most találtam egyet, így pár vicceset kiírtam, tehát ilyen van ilyen tényleg, ami vicces, hogy a gyerekeid neve Eudora, Mozilla és Altavista, vagy hogy nem tudod felhívni anyukádat, mert rossz a modemje, vagy a taxiban úgy mondod be a címedet, hogy http://március.15.ter/zöld.ajtó.html, vagy hogy a hagyományos levelekben is használsz smiley-kat, ami mondjuk az a vicces, hogy hát én gyakran magunkon veszünk észre, hogy mondjuk például a LOL, az ugye egy internetes szöveg, és tényleg beszédben is használjuk, tudom, ezt nem pont mentőtök, ami
bújjból. Kettős pont fürdés.
Igen. Tehát vagy van emesen egy ilyen smiling, hogy kettős pont bla, ami egy ilyen mutogatós smiley, aki így ilyen látszik, hogy nagyon hablat, és van, hogy ezt így mondok valami, és akkor na, a kettős pont bla. Szóval ez így eléggé vicces, hogy ez például rám például tényleg jellemző, hogy én annyira nem érzem magam netfüggőnek, de az biztos, hogy reggel az első dolgom, hogy megnézem e-mail, iviv, Facebook.
Ez most már tehát az iskola kényszer is sokszor rá, mert volt olyan, hogy nagyon, nem kapcsolom be a gépet, elmegyek suliba, és elmaradt az óra, és kint volt EMC-n, de nem néztem meg, mert na jó, nem lesz az első dolgom, hogy bekapcsolom a gépet. Tehát egyetemen
kell. Meghalsz a net nélkül, meg LTR használat nélkül, úgyhogy
persze. De mondjuk tényleg a másik végét, amikor ott ülünk hárman egy kollégiumi szobában, és hárman egymással MSN-ezünk. Mindenkinek a frila felhallgató hallgatja a zenét, és azt elemezzük, hogy nem tudom, bármit.
Igen, hát és akkor néha bekapcsolom én is, és akkor rájövök, hogy én vagyok az egyetlen, aki fizikailag távolabb van.
De az már más kérdés, hogy Zsófival előtte mondjuk 1 órája váltunk el egymástól, igen, megbeszéltünk mindent, de már felmegyünk MSN-re. Vagy tényleg az, hogy mondjuk ez elég érdekes, hogy régen ugye egy levélre várni kellett napokat. Most írok egy e-mailt, és fél órán belül nekem nem válaszol valaki, akkor én totál kiakadok. Miért nem válaszol? Biztos utál.
Meg aki egy napja nem volt fönt, Ivivel. Úristen, meghalt.
Hát igen, úgyhogy ezek eléggé beleférkőztek az életünkbe. Tényleg függők vagytok?
Hát csak amennyire így a modern világ beleszorít ebbe a szerepbe. Tehát biztos, hogy bekapcsolom reggel a gépemet, biztos, hogy napjában többször nézek e-mailt. Mindig otthon jövök rá egyébként, mennyire vagyok net függő, amikor, illetve, hogy mennyire nem. Tehát otthon, amikor ott van a természet, meg a kutyák, meg úgy a tényleg akiket régen láttam, akkor úgy fölkelek, és úgy nem az az első bekapcsolom, akkor a tévét kapcsolom be elsőnek. Meg kimegyek kutyázni, aztán így este rájövök, oh, nem néztem még e-mailt, és akkor leülök egy órára, de már arra is beszólnak otthon, hogy nézd, már megint ne tesz.
De mondjuk az is olyan, hogy tehát van, hogy én mondjuk, amikor otthon vagyok egy egész nap, akkor nem tudom, ciki vagy, nem? Mondjuk tanulás közben, főleg vizsgálőszakban, óránként megnézem, hogy jött a új e-mailem, és tényleg van, hogy minden órában nekem jön két új e-mailem, aminek mondjuk nyilván a fele spam, de tényleg jönnek olyanok, hogy ha nem nézem meg napokig, akkor ennél 25 új e-mail. Tehát azért mondjuk ez elég durva szerintem.
Szoktam, amikor nem várok, hogy fontosabb, akkor hogy nem nézem meg, mint hogy egy napig, és akkor annyira örülök, amikor másnap így sok van.
Hirtelen, ja.
Meg ez ilyen közléskényszer, főleg amikor így hazautazunk egymásnak, Réka szokta első, látom, hogy jött a Rékától öt új e-mailem, és így most csak úgy leír egy-egy mondatot, ami úgy eszébe jut, ami mondjuk szerintem. Igen. Jó, csak te, most belegondoltam, most internet nélkül linket. Most mi lenne? Tehát amikor így egy levélt hát, megírunk, lennénk. Elküldjük.
Ja, csak egy kilométeres körzetben, bár így se vagyunk, úgyhogy
hát igen. Ja, de az amúgy én is úgy vagyok, hogy ha van olyan program, ami így leköt, vagy amikor volt olyan, hogy napokig tényleg vagy nyaralni voltunk, vagy olyan programok voltak, hogy nem volt időm bekapcsolni, akkor volt, hogy két napig, három napig nem is néztem. És el voltam nélkül, de van, amikor egy otthon vagyok, na, mit csináljunk, már könyvet olvastam, már zenét hallgattam, jó, akkor legyen egy kis kép, és akkor
meg ez attól is függ szerintem, hogy kivel vagy. Tehát nekem vannak olyan emberek, akikkel, ha nem vagyok velük, akkor neten tartom a kapcsolatot. Tehát ha mondjuk Pécsen vagyok, akkor nekem úgy tök mindig, amint ugye én pécsi vagyok, amikor hazautazok, nekem mindig, hogy mindig megnézem, hogy tudjam, hogy épp ki mit csinál Pesten, vagy hogy miről maradok le. Most jó, persze nem olyan rendszerességgel, meg hogyha van jobb dolgom, akkor nem, de mondjuk tudod, hogy egy ilyen barátnős, közös nyaraláson, mondjuk ott vannak a számomra fontos emberek, akkor tök jól meglennék, de úgy, hogy én most egyedül vagyok mindenkitől elzárva, úgy sokkal jobban zavar, hogy nem tudom megnézni. Inkább hallgassunk megint zenét. Mondjuk annyira nincs zenénk mondjuk a munkamániáról, de ismét egy drogfüggő, volt drogfüggő pasi, egy nagyon jó hangú Dave Gahan, és az együttese Depeche Mode-tól jön a Walking in My Shoes.
Try walking in my shoes. Try try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes. If you try walking in my shoes. Try walking in my shoes.
És újra itt vagyunk a cipők után. Na jó, nem.
Ezek a shopaholikhoz is mehet.
Tényleg, my shoes.
Ezt azt hittem, hogy amiatt.
Hogyha nem átvittél, talán bemesszük, de jó szám volt. Most bepunyadtunk itt egy picit a stúdióban. Ja, hát még azt az előbb a netfüggőséggel kapcsolatban elfelejtettük említeni, hogy ez tök jó, hogy tartjuk a kapcsolatot, és felfedezzük a régi ismerősöket, és mindent megosztunk egymással. De ami miatt sokan törölték magukat Ivivről és hasonló helyekről, hát ez az, hogy teljesen ellenőrizhetőek vagyunk, és gyakorlatilag nyomon lehet követni a kis életünket. Hát ez ugye attól függ, hogy ki mennyit enged úgymond magából láttatni, tehát hogy mennyi adatot mond el. Miért? Szóval, hogy ellenőrizhetőek vagyunk, és akkor, hogyha valaki nem ad meg mindenféle adatot az adatlapján, akkor ez egy dolog, ezzel lehet úgymond lázadni, vagy nem is te regisztrál, és akkor ezzel egy kivonja magát a társadalmi létből gyakorlatilag.
Nincs, hogy ez nem is létezik.
Az nem is létezik, de lehet ezt csinálni, viszont ez durva, hogy olyan embereket látsz, akit nem akarsz, akit nem kéne, hogy lásd, hogy mit csinál, meg így. Meg
rákeresel naponta háromszor. És egy üzenetet, hogy el tudod most, hogy mikor olvasta el.
Igen.
Ha nem választott, akkor úristen, elolvasta. Még nem. Nagyon igen, durva. Aminek a még durva fajta, hogy a Facebook, ami egy ilyen nemzetközi ivív, ezt fiatalok használják, és ott viszont tényleg az, hogy ott nem csak, tehát látod, hogy pontosan aznap kivel lett barát, kivel rakott fel közös fotót,
mit
albumokat tudsz kommentelni, be tudod élni, hogy hova mész bulizni, és tehát az nagyon, tehát ott tényleg minden nap ez a úristen, most reggel 6-kor írt, addig bulizott, vagy akkor kelt fel, vagy fú, ez mi, szóval elég durva, de én most már nem járok annyit Facebookra, úgyhogy meg mások sem, úgyhogy. De Ivi az még azért, tehát az, Ivi egyébként szerintem ott lehet a legjobban lenyomozni így bárkit. Tehát így kb. Tudod valakinek a keresztnevét, meg még egy adatot róla, igen, és már mindenkiről mindent.
Igen. Hát így a legszebb szerelmek és a mindenféle izét azért köttettek. Meg már volt ilyen izé, egy Ivi házasság, mert ilyen is volt, és igen, akkor valami kifoglalkozik.
Csak kidobta, kit ismerhetek, és miért ja, neki, vagy hogy?
Vált valami ilyesmi, hogy ilyen valahol látta, és akkor megkereste, és addig nyomozott, amíg meg nem találta, írt neki ott, és akkor happy end. De hát hát mindennek megvan a maga előnye és hátránya. És akkor még így az adás vége felé beszélgessünk arról, hogy kinek mi az ilyen hétköznapi függősége.
Hát én, hogy már említettem, ugye én kávé függő vagyok, ami próbálom úgy felfogni, hogy ez nem függőség, hanem megszokás.
Mint a heroinista, aki belövi magát rengenet a megszokásból.
Hát igen. A másikat ugye a vásárlásmániát is már említettük, illetve ez egy poénkodik mindenki, hogy én kataflán függő vagyok, ami nem igaz, csak mondjuk vannak olyan időszakai, amikor egy kicsit fáj a fejem, vagy kicsit fáj a hasam, akkor egyből kataflámot veszek be, és nekem jó, hogy kataflámot veszek be, mert az elmulasztja a fájdalmat. Úgyhogy én szeretem a kataflámot. De szerintem ez még a függés szintjétől messze van, de ugye?
Gondolom.
De
én meg fájdalom függő vagyok szinte. Ja. Ezek szinte.
Tehát nem azzal kezdem reggel a napomat, hogy magamba tolok egyet, addig jó. És úgy nekem volt egy függőségem, de most már nincs, és büszkén jelentem, hogy én 17 vagy 18 évesen leszoktam a körömrágásról, de úgy, hogy tényleg így körülbelül kb. Amióta vannak körmeim, tehát így 2 éves korom óta folyamatosan rágtam a körmeimet, és 17 évesen leszoktam, és ami mondanám azt, hogy mindig szépek és hosszok, de ha ideges vagyok, akkor a kis ujjamról mindig lerágom a körmöket, és most sikerült az összesről tavig lerágni, és a többit hozzávágtam, úgyhogy most rövid az egész, kicsit, de viszont azóta meg körömfetisista vagyok, vagy volt olyan időszakom is. Úgyhogy szerintem nekem így nagyjából ezek voltak, vannak. Persze van egy csomó ilyen, tudjátok, ilyen kisebb hülyeség, de azt azért meg így nem nevezném függőségnek.
Hát nekem talán elsősorban a zene függőség, meg ilyen koncert. Tehát én a zenét nagyon szeretem, tehát mindenki mondja, hogy ő ennyire nincsen szoros kapcsolatban egy zenével, de nekem tényleg, hogy egy napig mondjuk nem hallok valami kedvenc zenét, akkor biztos, hogy kijön rajtam valamilyen elvonási tünet. A másik, ami talán egy a shopaholichoz köthető, hogy én nagyon szeretem a könyveket. Ez nagyon ritkán van az, hogyha beszabadulok valami nagyobb könyvesboltba, vagy kisebbbe, attól függ, miért megyek, hogy antikváriumba, vagy könyv nélkül jöjjek ki. Tehát az, és képes vagyok megvenni azt is, amit esetleg kikölcsönözhetnék könyvtárból, de nem, mert annak a szaga olyan jó, meg hazaviszem, akkor beleírkálhatok, aláhúzhatom, meg ilyenek. Úgyhogy én mindenképpen könyvfüggőnek mondanám még magam. A csoki függésről most így bejelentem, leszoktam, tehát már nem is kívánom.
Segítség!
úgyhogy ezzel egy 2 hét alatt szerintem így sikerült megszabadulnom attól a függésemtől, meg a cukortól talán. Ja. Más szerintem annyira nincsen ilyen függőségem. Tehát se kávét is csak akkor iszok, amikor így kívánom, hogyha nagyon-nagyon álmos vagyok, és bizonyítanom kell, vagy dolgoznom, vagy bármit fönnmaradnom mindenképp. Szerintem ilyenektől mentes vagyok.
Hát nekem is. Hát ugye a csoki, amit már említettem a párszor, hát a vásárlásnál azért így becsusszan néha pár ruhadarab, smink, cucc. Nekem is azért a könyvek azok olyanok, hogy ilyen... Tehát fura, mert ugye néha nem sokallok egy pólóért annyit kiadni, mint egy könyvért, csak úgy vagyok vele, hogy a könyvet így... Csak a nagyon jó könyveket olvasom el újra. Tehát sem mondta, hogy megragad bennem, de utána így nem veszem le újra a polcról, és akkor úgy annyit sajnálok egyszerűre kiadni, de tényleg annyira szépek. Meg hát a kávé az olyan, hogy az íze miatt főleg. Hát nagy, meg hát ugye a neten azért ugye el tudok lógni többet, mint amennyit kéne. Kb. Ennyi.
Szerintem akkor kiveséztük így lehetőleg mélyebben az általunk fontosnak tartott függőségeket.
Akkor... Meg a zene, igen.
Ja.
Ja, hát azt én is kiadtam, tehát én is, ha NPR-om lejátszom, nincs, azóta hisztis vagyok, és a telefonomon vagyok én 10-szer ugyanazt a számot meghallgatni, de
ja.
Azóta a laptoppal alszom.
Nekem néha rám szóltak, hogy minek hallgatok az utcán NPR-om lejátszót.
Csak.
Pedig jó.
Mondjuk ezt nem olyan elterjedt, mert az a furcsa, hogy egy fiatalnak nincs a fülébe zene az utcán, vagy nincs iPod, vagy NPR-om lejátszó, tehát...
De még mindig jobb, mint hogyha egész nap a füleden lenne a telefon, mondjuk, és beszélnél.
No, hát akkor jövő héten újra jelentkezünk. Igen, az még nem pünkös. És a kicsit ilyen chill-out-osabb témákkal fogunk jönni, tehát mindenféle ilyen egészséges életmód, de nem a túlzásba vitt, illetve minden, ami ehhez kapcsolódik. Tehát próbálom kikapcsolni titeket így.
Leszoktatni a függőséget.
Igen, és a vizsga időszak előtt így jól fog jönni szerintem egy ilyen kikapcsolódó adás. Úgyhogy szerintem akkor írjatok a comment boxba. Az eper.elte.hu-n az aktuális műsoraink, vagy élő műsorainknál találtok meg minket, Nőstény Álmot, illetve írjatok a nőstényálom@gmail.com-ra, persze ékezetek nélkül, és várunk titeket szeretettel jövő hét hétfőn is 1-től 2-ig itt az Eperen. Akkor hallgassunk még Péter egy utolsó.
A Modern Design a cím, és a címe alapján kicsit utal a netfüggőségre, a tartalma alapján már annyira nem, de azért még így a végén hallgassátok.
Sziasztok!
Hello!
Vagyok.